ahelyett, hogy a mobiltelefon mindenek felett és minden áron való használatát tűzném ki így az ásztunkba. Én azt gondolom, hogy az értelmes, jó pedagógiai digitális transformációt kellene.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Mobiltelefon használatról fogunk beszélgetni, nem véletlenül, finoman szólva is paprikás hangulatban kezdődött az idei tanév ezzel kapcsolatban, mert hogy Vitályos Eszter kormány szóvivő úgy fogalmazott a kormányrendelettel, a mobil használatot korlátozó kormányrendelettel kapcsolatban, hogy a szünetekben a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással. Ez volt legalábbis az indoklás az ő részéről. Az új tanévben a diákoknak ugyanis le kell adniuk a telefonjaikat a tanítás időben, mert hogy a belügyminisztérium szerint az iskolai mobiltelefon használat, itt ismét egy idézet, jelentős mértékben eltereli a diákok figyelmét a tanulásról, emellett az internetes zaklatásra is lehetőséget teremt. Hogy ez tényleg így van-e, és egyáltalán mi lehet ennek az egésznek a jelentősége, arról fogunk beszélgetni Prievara Tiborral, a Tanárblog egyik szerzőjével és angoltanárral. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a meghívást.
Ha nem haragszik, akkor vissza fogok ugrani az időben néhány évet, többször is vissza fog utalni, aminek természetesen lesz kapcsolata a jelennel. Most egyelőre csak 2018-ig, és csak ez idézőjelben megint, a 18, akkor azt írták a Tanárblogon, hogy engedd be a mobiltelefont az órára, nem arról van szó, hogy a gyerekek folyamatosan a mobiljukat nyomogassák az órán, és nem is arról, hogy mostantól minden órán, minden tantárgyból mindenkinek telefonoznia kellene, hanem arról, hogy ezeket az eszközöket, amik gyakran többet tudnak, mint az iskolai informatikai laborgépei, kár lenne nem kihasználni. És mondom, 2018-as ez az idézet, de olyan, mintha most is olvashattam volna. Ezek szerint nem nagyon változott a helyzet ezzel kapcsolatban?
Nagyon sokat változott a helyzet szerintem. Elnézést. Tehát...
Akkor miben változott? Mert hogy ez olyan ez a mondat, mintha bármikor olvashattam
már volna. Ha tovább olvassuk a cikket, akkor az is látszik belőle, meg több helyen elmondjuk egyébként, hogy nem az a kérdés, hogy használjuk-e vagy nem, az a kérdés, hogy mire és hogyan használjuk. Ez nagyon fontos, hogy...
Nem csak ugye ez már ekkor felvetődött ez a kérdés, és hogy most is erről
vitatkozunk. Ez már 2010-ben felvetődött, amikor én a Danes Hill iskolában jártam, ami Londontól északra van, nem tudom, pár 10 kilométerre, ahol pont azt csinálták, hogy betiltották a mobiltelefonokat már akkor, cserébe két nagy... multinacionális vállalat, informatikai vállalat úgy döntött, hogy ők akkor ezt az iskolát transformálják, és egy valódi digitális transformációt fognak ebben az iskolában véghez vinni. Ennek az egyik eleme az volt, hogy nagyon sok digitális eszközt adtak a diákoknak, laptopokat, tableteket, bármit, amit használtak az órán, cserébe az ő telefonjaikat mindig le kellett adni az órá a nap elején, és a nap végén föl lehetett venni pont, ahogy most nálunk ez a szabály. Tehát, hogy alapvetően ez szerintem nem az a kérdés, hogy használjuk-e vagy ne használjuk, az a kérdés, hogy miért és mire használjuk.
Akkor hogy folytassam innen, mert hogy itt a hivatalos idézet, és azért hoztam ezt ide, az volt Vitályos Eszter a kormány szóvivő úgy fogalmazó, hogy a szünetekben a gyerekeknek ütyüzzenek. Erről majd beszélünk, hogy órán vagy nem órán, mert annak is ugye többféle verziója alakult már ki. Ez hogy valósítható meg, és ennek akkor mi lehet a jelentősége?
Hát ugye ez az... Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg kialakult körülöttünk egy úgynevezett figyelemgazdaság. Figyelemgazdaság azt jelenti, hogy az applikációk, a weboldalak, közösségi média gyakorlatilag kétféle módon tud pénzhez jutni. Az egyik az, hogy vagy a pénzünket kéri, vagy a figyelmünket. És mivel a figyelmünkkel fizetünk, éppen ezért ők hatalmas energiákat fordítanak arra. Vannak ilyen mérnök, akinek kizárólag az a dolga, hogy minket azokon a weboldalakon tartson, hogy minél tovább ott legyünk, hogy még 5-6-8-10 reklámot le tudjanak nyomni a torkunkon, és az a nagyon részletes profil, ami rólunk kialakult, azt még jobban tudják értékesíteni külső cégeknek. És én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az, hogyha a gyerekek az órán nem, és a szünetben nem feltétlenül tudnak ezekhez hozzáférni, az nem biztos, hogy baj. Elvi szinten. Ugye az iskola, ahol én tanítok, ott 5 éve van tiltva egyébként. Vagy nem be van tiltva, nem használják.
Tehát már működik ez a rendszer, hogy leadják reggel, és
működik ez a rendszer, és cserébe ugye kiraknak egy csomó pingpongasztalt például a gyerekeknek, hogy lehessen.
És nem is hiányzik nekik, hogy kütyüzzenek, vagy órán nem is használják akkor?
Órán használják, hogyha olyan dologról van szó. Tehát én van például az több számítógépterem, be lehet menni, és akkor lehet informálni. Itt ugye azokról a használatokról beszéltünk már akkor is, amikor azt feltételezzük, hogy a pedagógiai haszna annak, amire a telefont használjuk, az magasabb szintű. Ugye vannak ennek különböző ilyen keretrendszerei, amiben ezt elmesélik, de mondjuk nagyon egyszerű példát mondok, egy kollega mondta, hogy jó, elveszik a telefont, akkor ő szeretne 300 oldal fénymásolást hetente, mert ugye nem lehet fénymásolni, vagy nagyon keveset lehet fénymásolni, ez egy hiány. Cserébe ez azt jelenti, hogy valószínűleg a mobiltelefont olyan dolgokra használja, amit a fénymásolással tökéletesen ki lehet váltani.
Tehát akkor igazából is is gond ezzel a tervezettel, amit alkalmazott?
Sokfajta gond van vele, azt gondolom, de az elv mögötte az, hogy egy figyelemgazdaságban létezünk, ahol a figyelmünkért harc. Az, hogy én nem vagyok addiktológus, és nem félek ilyen szavakat mondani, hogy ez egy addiktív eszköz, de kétségtelenül, akinek vannak kamaszgyerekei, tudja, hogyha ott van a telefon a gyerek előtt, és megy mondjuk egy foci meccs a tévében, és egy sérülés miatt egy fél perc szünet van, akkor elő fogja venni a telefon. Tehát nekünk felnőtteknek is gyakran, biztos ön is, vagy más is a hallgatók közül, vagy a nézők közül ezt már megtapasztalta, hogyha tényleg azt akarja, hogy ne nézze meg, hogy mi van a telefonján, éppen az értesítések ne jöjjenek ki, akkor fizikailag el kell távolítani a telefon. Vannak arra is kutatások.
Hagyhozzak már akkor még egy korábbi helyzetet önöktől. A vírushelyzet után sok anyagot írtak szintén. Igen. 2021-ről beszélünk, ugye 2021. február egész konkrétan, és ott azt írták, hogy például az akkori vírushelyzet sok mindenre megtanították önöket, hogy újra kell gondolni az egész rendszert, ezt írták, és hogy az akkori pillanat alkalmas lenne, hogy valódi változások történjenek. Egyébként az egyik pont ez volt, hogy a digitális környezet változzon meg, mert hogy akkor egy nagyon sok tanúságot le lehetett volna vonni ebből. Azt írták, hogy rávilágított a helyzet arra, hogy óriásiak a különbséget tanár és tanár, diák és diák között, és hogy volt olyan család, ahol nem volt probléma, máshol meg saját gépén használták az internetet, máshol meg még internet se volt. Szóval, hogy azért nagyon nagyok a különbségek talán még most is, nem?
De. Én azt gondolom, hogy ez így van, és ez egy rendkívül jó pillanat lett volna arra. De hogyha az előző cikkben, amit idézett, jól tudom utána azon, hogy például nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk úgy használni, tehát olyan dolgokra használni a telefont, amire mondjuk sem a számítógép nem jut. Én nem azt mondom, hogy a digitalizációja a pedagógiának vagy az iskolai folyamatoknak az nem időszerű, sőt, a digitális transformáció egyik legfontosabb kihívás, főleg most ugye az AI-val és a mesterséges intelligencia korában, és nem mindegy, hogy mit csinálunk. Én azt mondom, hogy a telefon általában ezeknek nem a magas szintű kreatív használatát segíti, hanem az alacsonyabb szintű olyan használat, ami gyakorlatilag arra való, hogy a jelenleg most működő, eddig papíron zajló folyamatokat, azokat picit gyorsabban, könnyebbé tegye, vagy látszólag könnyebbé tegye. De én azt gondolom, hogy ha egy ilyen papíron, ami ön előtt van, olvasunk egy szöveget, vagy pedig mobiltelefonon kell egy érettségi szöveget elolvasni, az nem lesz ugyanaz, hogy a papírral jegyzetelünk akár, vagy számítógépen jegyzetelünk, vagy telefonon jegyzetelünk, a két jegyzet közötti különbség összehasonlíthatatlan lesz. Tehát sokkal jobb lesz az, amit gépen csinálunk. Én nagyon sok digitális eszköz használok, mobiltelefon szinte soha. De van olyan dolog, amire meg tök jól lehet használni.
Tehát akkor a gyerekektől igazából el kell venni, ha jól értem. Tehát, hogy akkor ez az irány a jövőben, hogyha belépnek az iskolába, akkor vegyük el a telefont, ha ezt kell, akkor nyilván. Csak ugye most majd mindjárt mondjuk a praktikus oldalát ennek, de hogy elvileg akkor ez lenne az irány, és akkor amikor a tanár azt gondolja, hogy éppen valami miatt kell neki, akkor nem tudom, akkor kiveszik a dobozból, a táskából, a megőrzőből, vagy hogy?
Én azt gondolom egyébként, hogy a legtöbb helyen eddig is ez volt. Tehát nem az, hogy le kellett adni egy dobozba reggel, és ez a hajció most van, hanem az, hogy az kell, tehát hogy nagyon kevés olyan tanár van, aki mindig mindenre engedte a telefonokat, tehát akinek az óráján lehetett mondjuk, hivatalosan lehetett mondjuk messenger üzeneteket írni. Tehát ilyen tanár szerintem eddig se nagyon volt. Az, hogy ezt kormányrendeletben kell-e szabályozni, ehhez én nem vagyok, nem értek, vagy nem vagyok hivatott erről nyilatkozni, szerintem egyébként nem, tehát hogy ezt házirendben tökéletesen lehet szabályozni. Annak ugyanakkor a kimondása, hogy ez egy olyan eszköz, és egy olyan fajta iparág épült köré, ami mondjuk adott esetben a gyerekeknek nem biztos, hogy hasznos, és ezzel engedjük be az iskolába, és ezt elfogadjuk, hogy valamelyest addiktív, akkor az emlődöktől való, tehát egy ilyen elvi, vagyis mondjam, állásfoglalás, akár bármilyen oktatáspolitikai kormányzat részéről, hogy ő azt mondja, hogy a mobiltelefon iskolában káros, úgy, mint ahogy a dohányzás, az elfogadható lehet számomra, és akkor csak annyit mond, hogy tegyük el. Tehát azt, hogy tudom, hogy a gyerek majd biztos fog telefonozni a WC-ben, mint ahogy dohányzik is a WC-ben, de nem teszek ki hamutálat a folyosóra, mert arra azt gondolom, hogy káros neki.
Épp ezt akartam mondani, most a te utoljára, de megint vissza fogok ugrani az időbe, de most elég sokat 2016-ig megint. A HVG-ben olvastam, hogy megkért gyerekeket arra, hogy küldjenek önnek SMS-t az órán, de úgy, hogy ön ne vegye észre. Igen. És hogy egészen megdöbbentő tapasztalat. Már csak a trükkökről, vagy hogy ezt mennyire érdemes, vagy mennyire nem. Azt írta, hogy kihívtam több osztályt, hogy óra alatt küldjenek SMS-t, és magabiztos voltam, azt gondolván, hogy azért nagyjából tudom, mi történik. A körülöttem csúnya bukás lett a vége, csak az nem küldött SMS-t, aki nem akart, és hogy aztán megismételte ezt a tesztet, és hogy már azt hitte, hogy aztán már meglepetés nem érheti, de nagyon is érte. 15 perc alatt 17 fős csoportból nem is tudom hány üzenetet kapott, volt, aki felhívtam Messengeren, táblán látható 10-szoros kiírás küldte el, olyan is volt, aki megcsinálta egy feladatot, lefényképezte, azt továbbította, egy diák angol szavakat kérdezett, megint más egy olvasmányból, két bekezdést kimásolt és elküldött, matrica dömpi, volt, aki regisztrált egy teljes Facebook profilt, úgyhogy szóval, ha már trükköknél járunk a gyerekekre, és azóta gondolom a trükkök száma csak nőtt.
Nem biztos, de a trükkök szerintem állandók, mobiltelefon állandó, csak azt akartam illusztrálni, vagy arra voltam kíváncsi, és ezek olyan osztályok, akik alapvetően jóban voltam, és nem hiszem, hogy érdektelen órát tartottam. Tehát, hogy mozgalmas, aktív részesei voltak a diákok ezeknek a tanóráknak, de mégis, hogy ők nem akarják, hogy én tudjam, hogy mi történik az órán, akkor nem fogom tudni.
Na jó, de ez most is így lehet, nem? Tehát, hogy ha akarják, akkor be fogják vinni a telefont, és ki fogják találni, hogy tudják használni.
Nem, hogyha ott van a telefon, és számuk, tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezt nem, ugye elveszük tőlük akár a telefon, nyilván könnyű azt mondani, hogy nincs nálam telefon, és akkor nem kell, hogy leadjam, de onnantól kezdve sokkal kisebb az ingerencia, vagy sokkal nagyobb a motiváció arra, hogy a táskában, a táska alján lapulva hagyjam a telefonomat. Tehát, hogy, és épp amellett érv, hogy miért ne használjuk a mobiltelefonokat, mert csomó mondják azt, hogy igen, például nem jutott eszembe egy filmnek a címe, amiről beszéltem, és akkor a diákok megnézték azonnal, igen, de utána közben jön neki két értesítés, ha nem tudom milyen social media applikációról, és akkor azt is meg fogja nézni. És a kérdés mindig az, hogy azzal mennyit nyerünk, hogy ő azt az egy filmcímet megnézte nekem, ami nekem nem jutott tanárként eszembe, cserébe a másik oldalon viszont arról van szó, hogy ő figyelmét mondjuk egy-két percre elvesztettem, mert éppen a barátja írt neki, hogy hova mennek este.
Uh-huh. És a trükkök száma, csak azért kérdezem, lehetett itt olvasni az elmúlt időszakban, tényleg az elmúlt hetek termését, biztosan is látta, hogy milyen trükköket alkalmaznak a diákok. Onnantól kezdve, hogy lead másik telefon, zokniba csempészte be, dózba tette bele, két telefonja volt, szóval ezerféleképpen megoldják a diákok ezt a helyzetet. Persze. És van a pedagógia sok szempontból azt mondja, hogy a tiltása soha nem a megfelelő módszer. Azért kérdezem, hogy ezt mennyire látja.
Nem tiltani kell. Én azt mondom, hogy én... paradox módon minél több digitális eszközt vagy applikációt használok, annál kevesebbet használok. Pont azért, mert én azt gondolom, hogy a telefonok pedagógiailag nagyon korlátozott, innovatív pedagógiai szempontjából korlátozott felhasználásúak lehetnek, hogyha jól szeretnénk csinálni. Az, hogy ilyen trükkök vannak, ugye erre a másik megoldás, hogy ha érdekes órát tartunk, akkor kevesebb eséllyel veszik elő a diákok, hogyha elmeséljük neki. Tehát mondjuk a mesterséges intelligencia használatánál nekem az a, nem az a véleményem, hogy tiltani kell, hanem mi kidolgoztunk a tanárblogon egy olyan AI házirendet, ami el megmondja azt, hogy lehet használni, mire jó, mire nem jó, és mikor mire használhatja a diák, és ezt megbeszéljük velük, akkor sokkal együttműködőbbek leszünk. De valószínűleg az a fajta tiltás, hogy most innentől kezdve tilos bevinni az épületbe, ez egy ilyen én nem rendeletként, hanem elvi állásfoglalásként el tudtam volna teljesen jó képzelni, hogy a mobiltelefonnak az oktatásban nem az a helye, vagy nem úgy van helye, vagy meg kell indokolni, hogy miért használjuk, mint ahogy eddig tettük. Azt, hogy ezt betiltsuk, mondom, sokkal egyszerűbb lett volna a házrendre út hagyni, tehát hogy minden iskola ezt magának kitalálja, hogy hogyan érdemes. Egyébként, ha a diák beteszi, nem vagyok jogász, de azt mondom, hogy a diák beteszi a telefonját a táskába, az ott nem szólal meg, akkor nem tudják tőle elvenni. És tehát nem lehet tőle el. Tehát, hogy a boxer van nála, sem vehet el a tanár, hanem rendőrt kell hívni.
Uh-huh. Egyébként ugye korábban volt már a kormánynak ez a bizonyos digitális oktatási stratégiája, ez biztos látja, vagy tudja, ugye ezzel kapcsolatban is írtak, és azt írták szintén talán évekkel ezelőtti írásban, hogy az oktatás modernizációjának az ászlaja alatt a világpénzét el lehet költeni teljesen értelmetlenül, és ugye itt föl is hozták, hogy miközben van egy konzervatív szemlélet az iskolában, iskolai szemlélet, közben, ahogy fogalmaztak, múltba tekintő oktatáspolitika, közben ugye volt ez a bizonyos digitális oktatási stratégia, mert hát sok tekintetben nem valósult meg, és ugye fel is hívták a figyelmet arra, hogy a kettő nem igazán összeegyeztethető.
Igen, de nagyon sokan bántják a nemzeti alaptantervet például, hogy az milyen szörnyen retrográd, szerintem nem. Mert ha valaki most ezt tanára is néz, és vizsgáznia kell majd a NAT-ból nem sokára, felhívom arra, hogy a preambul az első részét a Nemzeti Alaptantervnek olvassa el, és rá fog jönni, hogy mindazok a pedagógiai innovatív, hogy is mondjam, módszertanok, vagy mindazok a gondolatok, a differenciálástól kezdve a hátránykompenzációig, a digitalizációig, az mind benne van a NAT-ban. Ez az egyik. A másik, a digitális oktatási stratégia, az egy olyan, ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évre létrehozott szervezet volt, aki ezt megcsinálta, ami megpróbálta ezeket a lépéseket lefektetni. Ami lehet jó, én azt gondolom, hogy sok szempontból működik. A konzervatív oktatáspolitikát szerintem, vagy oktatást arra értettem, vagy nem én személyen értem szerintem, de hogy arra értettük elsősorban, hogy a pedagógia, mint szakma nagyon konzervatív. És ha erre még rájön az, hogyha a NAT-nak mondjuk a második részéről vitatkozunk kifejezetten, ami kevés, nagyon kevés szabadságot ad a tanároknak arra, hogy ők saját maguk próbálják meg azt kialakítani, mit és hogyan tanítanak, hiszen az órák 90%-ot tartom, de van szabályozva, és nagyon szigorúan be van ezt tartva, akkor az első rész a NAT-nak nem tud megvalósulni. Tehát én azt gondolom, hogy én mindig betartom a NAT-ot, csak nem biztos, hogy azt a részét a NAT-nak, hanem az első részét is annak a szellemiségében járok el, és azt meg lehet tenni. Tehát a DOS szerintem a oktatási stratégia az egy jó gondolat volt, ez egy jó írás volt, csak hát éppen ön is említette, hogy annyira szélsőséges példák vannak, és a digitális kompetenciának tényleg a nullától a százig olyan széles skáláján mozognak a pedagógusok, hogy ennek az egységes bevezetése gyakorlatilag lehetetlen.
Mm-hmm. Akkor hagyj hozzak még egy szempontot ide. Tóth Endre, aki a Momentumnak az országgyűlési képviselő, az oktatási hivataltól kapott adatokat arról, hogy mennyire régiek a számítógépek az iskolában. És ez egy fontos szempont abból a szempontból, ha ugye nem lehet bevinni majd nincs ott a telefon. Azt írta a Facebook oldalán, hogy az iskolában használt számítógépek több mint 60%-a 5 évnél régebbi, és csak a gépek 19%-a fiatalabb 3 évesnél. Összesen 1164 olyan iskola van, ahol kizárólag 5 évesnél régebbi eszközökkel zajlik az oktatás, és hogy hiába hangzatos szólamok, ha az ember a hazai iskolák informatikai termébe lép, még egy korábbi időszak gépei várják ott. És ez ugye azért fontos, mert közben a technika az halad, finoman szólva, és hát szóval kettő az, hogy jön össze, mert ugye ez is egy fontos szempont.
Hát részben, ugye ez már egy érdekesebb felvetés, tehát én ahelyett, hogy a mobiltelefon mindenek felett és minden áron való használatát tűzném ki így az ásztumban, én azt gondolom, hogy az értelmes, jó pedagógiai digitális transformációt kellene. Hát
mit jelent magyarul?
Ez azt jelenti, hogy hogyan használjuk a digitális eszközöket úgy, hogy azok modern pedagógiai szemléletet tudjanak kiszolgálni. Tehát ne olyan dolgokra használjuk, amire egyébként a papírt használjuk, vagy egyébként a telefont használjuk, hanem mondjuk kreatívabb dolgokra, projektmunkára használjuk, olyan eszközök, olyan dolgokat tegyünk vele, tudásépítésre használjuk, kollaborációra használjuk, ami egyébként nagyon nehéz lenne. Tehát mindig ez volt egy állami cégnél, ahol dolgoztam a kérdés, ezt meg lehet-e oldani, mert nagyon régen, meg lehet-e oldani papíron, mert meg lehet oldani papíron, lehet, hogy nem biztos, hogy érdemes számítógépekkel. És ugye ennek a modernizáció, legyen elég mennyiségű gép, legyen elég, és elég mennyiségű tudás a pedagógusokban ezeket a gépeket, mire lehet használni.
Hát ugye pont erre vonatkozik itt ez a felvetés, amit az előbb említettem, hogy ha már jó régiek ezek a gépek, 5 évnél nagyon sok régebbi, azóta a technika már ennyi szóval elhúzott. Tehát az, amit a gyerekek mondjuk tapasztalnak telefonon, az már régesség túl van azon, mint amit ezeket.
Ezért mondtam, hogy erről érdemes beszélni, tehát az, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, mi az, amit nem. Nekem van olyan tapasztalatom, hogy volt olyan, ugye most azért elég sok számítógépet kiosztottak, talán 2 évfolyamnak, és 5. meg 9. évfolyamban. Ezek a gyerekek most 11-esek, mint a 8-asok, akiknek ott van a laptop most, már ott lehetne a laptop minden órán. Én behozattam velük, mert tartottam ilyen osztálynak órát. Elnézést. És ott az történt, hogy egyébként meg nem használták. Tehát, hogyha lehetett választani a tanároknak, ugye a telefonhoz nyúl, aminek nagyon sok hátránya van, mondjuk olvasásképernyőméret, megjelenő hirdetések, megjelenő, stb. Vagy a számítógépet nyitja, ami szintén a gyerekek előtt volt, akkor a telefont választotta. Hát arról beszélni, hogy a telefon kitiltása mellett, vagy a telefon használatának visszaszorítása mellett, így mondom, próbáljunk értelmesen mondjuk több laptopot vinni az iskolába, ehhez módszert adni a tanároknak, és segítséget, hogy hogyan lehet általában ezeket az eszközöket felhasználni, annak van értelme, és ez nagyon fontos lenne. Tehát több digitalizáció kell az iskolába, és nem vagyok biztos benne, hogy ennek a legjobb formája a mobiltelefon.
Egyébként, ha már a formákról beszéltünk, meg az, hogy milyen fogadtatása volt ennek az egész helyzetnek, ami ugye mondjuk a Madách gimnáziumban történt, ugye az igazgatót elküldték ugye azzal az indoklással, hogy a jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézmény. Tehát ez mennyire lehet olyan értelemben hatással akár a telefonhasználatra, vagy mennyire félnek, ijedtek meg a tanárok mondjuk attól a helyzettől, hogy úristen, valamit most azonnal csinálni kell a telefonokkal, vagy valamilyen helyzetet. Vagy említette, hogy nagyon sok iskolában már korábban is létezett a rendszer, benne volt a saját szabályzatúban. Most ehhez képest történt ez, ami történt. Hogy ezt hogy látja, hogy ez mennyiben módosít, vagy változtat a helyzeten?
Hát nem tudom igazából. Az, hogy egy rendeletet végre kell hajtani, így vagy úgy, az szerintem egy adottság. Az, hogy végre lehet-e hajtani abban a formában, ahogy az megvan írva, az pedig egy másik adottság. Tehát nem tudom, hogyha fizikailag főleg pár nap alatt fölkészülni arra, hogy ilyen tárolást, a biztonsági, stb. Tehát, hogy csomó olyan problémát vetett föl nagyon sok iskolában, mert nem voltak felkészülve. Így módon ez nagyon nehéz lehet. Én azt gondolom, és nem szeretnék az ő nevében beszélni, hogy ő az igazgató úrról nem, hogy is mondjam, ellene ment a törvénynek, vagy a rendeletnek, hanem annak egy paragrafusát kihasználva próbált meg, hogy is mondjam, az iskolában valami élhető helyzetet kialakítani. Tehát, hogy ez ráadásul még augusztus végén volt, tehát a rendelet még életbe sem lépett, tehát nem szembehelyezkedett az én álláspontom szerint ő, hanem használta azokat a lehetőséget, amit a rendelet megadott.
És ilyen értelemben mit gondol, hogy a tanárokat ez mennyire, hogy mondjam, szóval mennyire kezdtek el ettől aggódni, vagy félni, vagy mert csak azért kérdezem, hogy a Mészáros Csaba írta is a Facebook oldalán, ez is elterjedt a sajtóban, azt írta, hogy ő már az államtitkárnak ugye korábban is jelzette erről, és hogy ezt a közvélemény csak később tudatosult bennem, hogy, és hogyha nincs a média felhajtás, akkor nem mentették volna föl. Csak arra célzok, hogy most ilyen értelemben a tanárokat ön szerint, vagy nem tudom, hogy ön mit tapasztal a saját iskolájában, saját közegében, nyilván sok tanárt ismert, sok helyen tanított, hogy ez ilyen értelemben mennyire számít most, vagy mennyire kezdtek el aggódni a tanárok emiatt?
Tehát egyrészt azt gondolom, hogy nyilván, hogy egyes médiumok úgy tálalták ezt, hogy a Madách gimnázium bojkottálja a rendelet végrehajtását. Ez biztos, hogy nem segített, vagy felhívta a figyelmet erre a dolog, és mondjuk eltorzította. Ugyanakkor az, hogy egy média hír alapján felmentsenek valakit, mert nem tart be egy olyan rendelet, ami még nem is hatályos.
Ráadásul, hogy ez is kérdéses, hogy melyik részét nem tartotta be, meg melyik paragrafusát idézőjelben nem tartotta be, ugye ez is
igen,
az ott egy kérdés.
Igen, szóval az aggályos, tehát érdemes lenne utána nézni, gondoljunk bele, hogyha bárkiről, akár miniszterekről megjelenének újságcikkek, hogy ők ilyen vagy olyan dolgokban részt vettek, akkor annak milyen komoly következménye lenne, hogyha azonnal esetleg nem megy oda a minisztérium, és nem kezdi el ezt vizsgálni saját hatáskörében. Uh-huh. Tehát nem lehetne szabad a médiának ilyen hatása lennie.
Egyébként kérdeztek diákokat arról, hogy ők hogy élték meg ezeket a telex tett fölkérdés diákoknak, hogy mik a tapasztalataik így az első napokban. Hát ilyeneket írtak, hogy titkon minden pedagógus tudja, hogy a diákok a régebbi telefonokat fogják beadni, a mostani mobiljukat a mosdóba elbújva fogják használni, és hogy például ilyen volt, hogy nagyon sok iskolában sor alakult ki reggel, mert hogy ugye amíg leadták, meg berakták, várniuk kellett 20-25 percet. Voltak, hol az iskola büféjébe egy dobozba zárták el, aztán nem tudták megszerezni. Több iskola pedig úgy próbált ezt megoldani, hogy még a rendeletnél is szigorúbb szabályokat vezetett be. A szülőket tájékoztatta, szóval sok-sok bonyodalom. Ezért kérdeztem ezt, hogy például ennek az egész Madách ügynek lehetette akár ilyenekre a következmény, hogy valahogy mindenki túlzottan túl reagált ezt a helyzetet. Nem tudom, hogy az ön iskolájában ezek szerint nem változott semmi, mert hogy már korábban is így volt.
Így működött. Hát azt mondom, hogy új helyzet. Viszonylag komoly dologról van szó, mert diákok életét érintő komoly dologról. Ennek a megszervezésre nem volt elég idő, nem volt infrastruktúra. Ezt nem gondolták át, egész egyszerűen azt gondolom, hogy ennek milyen fajta infrastruktúrális következménye van, vagy előfeltételei vannak, és ezt így rátolták az iskolákra, hogy oldjátok meg, akik nyilván, mint malac a jégen próbálnak és küzdenek, de nem biztos, hogy sikerül nekik. Tehát, hogy ennek mindenképpen az, hogy ez idő után rendeződni fog, és ki fognak alakulni olyan protokollok, ami mentén ezt meg lehet tenni, az is biztos, amit mondott, az mind így van. Tehát vagy beteszi a táskába, és azt mondja, nincs nálam telefon, és motozzatok meg, vagy azt mondja, hogy akkor ott beadom a rossz telefon.
Nem túl életszerű, hogy ott a gyerekeket fogják motozgatni a
tanára. Nem, ez törvénytelen. Tehát ugye amellett, hogy nem életszerű, ez törvénytelen, tehát nem is tehetik meg szerintem. Tehát, hogy ezek nyilván mind lesznek, de annak ezért mondom, hogy egy elméleti állásfoglalás arról, hogy azt gondoljuk, hogy a közösségi média, a telefonok, ezek mind nem biztos, hogy hasznosak vagy a diákok számára, és jót tesznek nekik, de akkor az első lépés az lenne, hogy ezt mondjuk házirendben szabályozzuk, iskola ezt eldönthesse. Másik részben nagyon fontos, hogy lenne megértetni a diákokkal, hogy ez hogy történik velük. Tehát nagyon, hogy használom a telefonokat, például vannak ilyen projektjeim, hogy digitális jólét van egy ilyen minden telefonon, csinálunk abból ilyen vállalásokat egy héten keresztül, hogy akkor most levesszük a 2,5 órát, 2 óra 10 percre. Tehát, hogy így fontos használni a tudatosítás azt, hogy ez mit jelent az ő életükben, hogy hat az agyukra, hogy hat az életükre, hogy hat a társadalmi kapcsolatai, szociális kapcsolataikra, ez mind-mind fontos, szerintem.
És mi a helyzet a tanárokkal? Mert hogy ugye az is felvetődött, hogy a tanárokra is vonatkozhat majd ez a rendelet, és hogy a pedagógus is csak oktatási célra használhatja a mobiát, ugye aztán ez módosult, megváltozott is, meg felvetődött annak az egésznek a lehetőség, majd az igazgató fogja ellenőrizni, hogy a tanárok hogy használják a telefont. Ezt például hogy látja?
Azt mondom, hogy felnőtt emberekről van szó, tehát, hogy ha megtanítjuk a tanároknak, hogy mire és hogyan érdemes használni, hogy ha adunk alternatívát, és ha...
Mármint a tanároknak arra,
igen, hogy... arra, hogy ezt most nem telefonnal, de mondjuk itt van egy tök jó számítógépterem, be tudsz menni, és ezt meg tudod csinálni, vagy itt van 20-25 iskolai laptop, vagy itt van egy osztálynak már ott van a kezében a laptop mindig, akkor azt használjuk valahogy. Tehát ott bevittük a laptopokat, és csináltunk magunknak laptoptárolót pillanatok alatt, mert éppen erre volt igény. Ezt szerintem ez van a tanárként. Én például minden órán fogom használni, mert nagyon gyenge a wifi abban a teremben, és nem bírja el a 15-20 gépet, amivel dolgozunk. Ennek az az eredménye, hogy az én wifi-met mindig hotspotként használni, és meg kell osztanom a diákokkal, hogyha azt szeretnénk, hogy menne. Sőt, lehet, hogyha egyébként 2-3 diák még megteszi ezt, akkor nagyon gyorsan tudunk haladni, akinek korlátlan a wifi. Ez most nem áll rendelkezésre, de ez egy infrastruktúrális probléma, mint hogy a laptopoknak a hiánya, mint hogy nem tudom. Tehát így nem a betiltani az nem biztos, sőt, szerintem egyáltalán nem megoldás. Az, hogyha ezt kimondjuk, hogy szerintünk ez nem jó, adunk lehetőséget arra, hogy megtanult, hogy ez miért nem jó, hogy hogyan tudod jól használni, segítünk a tanárnak abban, hogy milyen alternatíváid vannak, és igazából hogy érdemes használni digitális eszközöket, akár a DOS, tehát a digitális oktatási stratégiának különböző lépéseit betartva, szerintem az se egy rossz dokumentum egyébként.
Akkor azért elég sok feltétel kellene még ahhoz, hogy mindez olajozottan, csak amiket most felsorolt.
Ja, igen, ezen. Igen. Ugyanakkor a telefonok gyakran egy ilyen könnyű egérutat adnak ezek elől nehezebb vállalások vagy változás kellő, hiszen a telefonon úgy látszik, mintha minden működne, mintha digitalizált lenne az oktatás, miközben nem.
Uh-huh. Egyébként csak két vélemény még itt a végére. Itt nálunk a Szabad Európának nyilatkozott Nagy Erzsébet, ugye a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az ügyvivője, és ő azt mondta, hogy sikerült megfélemlíteni az igazgatókat, vannak iskolák, ahol úgyse veszik el a diákoktól a mobil, csak nem verik nagy dobra, tehát hogy tulajdonképpen ez van a valóságban. Ez az egész ügy nem volt akkora probléma, hogy kormányrendeletben kellett volna szabályozni, és hogy így tulajdonképpen sikerült megfélemlíteni az igazgatókat, nem akarnak bajt, és hogy erről szól ez az egész. A másik olvasat pedig, amit ugye Rétvári Bence államtitkár fogalmazott meg, ő pedig azt mondta, hogy itthon a felmérések szerint a megkérdezettek a többsége egyetért azzal, hogy az okostelefon használatot korlátozni kell, és nagyon is szükség volt erre a rendeletre. Tehát ez a két végletes álláspont, és tudom, erről beszélgettünk, hogy valahol a kettő között van ezek szerint a...
Én azt gondolom, hogy nem két véglet, mert nagyjából ugyanazt mondják, csak az, hogy ez hogyan kell megtenni, tehát az, hogy én egy rendeletet hozok, és betilt, vagy nem betiltom, igazán korlátozom a használatot, az is egyfajta korlátozás, meg az is egyfajta korlátozás, hogy azt mondom állásfoglalásként, hogy szerintem ez nem jó. Utána rábízom az iskolákra, talán Nagy Erzsébet ezt mondta egyébként, az iskolákban a házirendben lehetne ezeket szabályozni, és ezt mint elvárást az iskolák felé támasztom, de ezt, hogy milyen módon oldják meg, azt rájuk bízom, és akkor működik. De mind a kettőnek a vége az, hogy a telefonokat korlátozzák, és még Nagy Erzsébet sem, senki nem mondja azt, hogy a telefonok feltétlenül jót tesznek a diákoknak, kutatások nem is erre utalnak, tehát arra is vannak kutatások, de azok nem középiskolában és általános iskolában, épp ma reggel erre az interjúra készülve. Olvastam, hogy azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha ott van a telefon, tehát hogyha fizikailag ott van a telefon, vagy bármilyen digitális eszköz, az is csökkenti a diákoknak a kognitív képességét. Mm. Tehát az sem jó.
Akkor tényleg egy utolsó kérdés a végére, hogy mit gondol ez az egész ügy, ez mennyire vitte át az inger küszöböt, vagy mennyire volt megosztó, mennyire terelte el a figyelmet, ha ez lehetett a cél. Azért kérdezem, hogy ez hogy csapódott le ön szerint, már voltak olyan vélemények, például Magyar Péter fogalmazott úgy, hogy ez az egész ügy pontosan azért, mert hogy nagyon sok aspektusa van, az egész csak arra volt jó, hogy figyelemelterelés legyen a kormányzat részéről, más problémákról, terelje el a figyelmet, akár oktatási, akár egészségügyi kérdésekről. Ön hogy látja, hogy elterelte, szóval átvitte az inger küszöböt, lesz ebből változás, vagy tényleg annyi történt, hogy most két hétig erről beszélgetünk, aztán minden megy tovább, ahogy eddig.
Bárcsak azt mondhatnám, hogy tisztában vagyok a kormányzati kommunikáció stratégiai céljaival, és ezt velem egyeztetik.
Vagy hogy ön mit tapasztal igazából, csak ezt kérdezem.
Én azt gondolom, hogy ha valami is, az én teljesen személyes véleményem, mert tényleg semmilyen információm nincs erre, hogy inkább egy olyan, ez egy biztos lehet, hogy valamire le akarták terelni a figyelmet, nem tudom, vagy az is lehet, hogy egy olyan dolgot hoztak, ami így felületesen gondolták, hogy érint, az alapvetően mindenki egyetért vele. Tehát sokan egyetértenek azzal, hogy korlátozni kell. Hogy ez nem jó módszerrel sikerült, az egy másik dolog. Tehát, hogy ez valóban szerintem nem helyes ez, ahogy így hogy így van, de biztos nem késő még rendeletet a tapasztalatok alapján változtatni, de hogyha 100 tanárt megkérdezünk, 100 tanárból szerintem 80 azt fogja mondani, hogy igen, valamilyen módon a telefonok korlátlan használata az nem biztos, hogy jó, csak még én az történik, hogy két extrém állítást állítunk egymással szemben, és mind a két, vagyis egy kontinuumnak a két végét hasonlítjuk össze, tehát az, hogy be vannak tiltva a telefonok, mert a telefon mindenre jó, és ez picit úgy megosztja és szétválasztja a közvélemény. Hasonlóan picit a fideszes autós és a liberális biciklista budapesti dikotómiájhoz, így gondolkodunk emberekről, pedig valójában szerintem ez nem igaz. Tehát, hogy szerintem, és a telefonok használata, aztán a korlátozása mellett például azok az érvek nem tesznek jót, amikor azt mondják, hogy hát tessék megoldani. ott cseszik meg. Ugye ez nem jó, de az a baj, hogy ez ennél sokkal árnyaltabb és összetettebb kérdés, és a másik oldalon is azt látom, hogy ilyen nagyon sematikus, nagyon egyszerű, nagyon direkt válaszokat adunk és várunk, miközben ez egy, ugye erre mondják azt, hogy minden összetett, bonyolult kérdése van egy egyszerű és rossz válasz.